Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora, amelyet a Brux Info közreműködésével készítünk. A mikrofonnál a szerkesztő Németh Zoltán.
Brüsszeli Hét. Első kézből az Unióról.
Üthet-e éket az Európai Unión a nehézkes olasz kormányalakítás? Az új római kabinet ugyanis nem csak a közösség, de a közös fizetőeszköz az euró jövőjére is hatással lehet. Hamarosan erről hallhatnak. Előtte azonban arról, hogy 12 nappal az Európai Bizottság javaslatának bemutatása után a tagállamok képviselői az általános ügyek tanácsának hétfői nyilvános vitáján első ízben fejtették ki véleményüket a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó pénzügyi keret tervezetéről. Az ott elhangzottakról kérdezem Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét.
Ahogy az várható volt, tulajdonképpen ahány tagállam annyi félét mond szinte a költségvetési javaslatról, tehát semmi meglepetés nincs. Az lett volna nagy meglepetés, hogyha hitelen összeállt volna majdnem egy többség a reform, a bizottsági javaslat mögött. Egyébként ez Günther Oettinger is megfogalmazta, hogy tulajdonképpen nem érte váratlanul, az a polarizáció, ami az első reakcióban megnyilvánul.
Tehát akkor nincsenek nagy választóvonalak kelet és nyugat, észak és dél között?
Nem feltétlenül földrajzilag kell egyébként ezt értelmezni, hiszen például, amikor a kohéziós politikából való vágás, ugye a politikai kohéziós költségvetésből való vágásról volt szó, akkor még nem tudtam, a tagállamok kétharmada körülbelül ezt ennyivel fogadta, és közöttük voltak a déli országok is, hiszen van a kohéziós országok, mint Portugália, Görögország közöttük, és a kelet-európai országok is. Tehát itt nem rajzolódott ki közöttük az a különbség, hogy esetleg rivalizálnak a meglévő kohéziós alapokra. Tehát itt inkább ők egy hajóban utaztak. Az eltérés a választóvonalak a nettó befizetők, ez a hagyományos, a nettó befizetők és a nettó kedvezményezetek között rajzolódott ki, ami megint nem meglepetés, és az nem meglepetés egyébként, hogyha mind az első alkalommal mindenki ráállna az alkura. Ezt ne felejtsük el, ez egy tipikus alkudozási alkufolyamat lesz, ahol nyilvánvalóan, aki a végén kacsintanak majd utoljára a tagállamok. Tehát ezt látni kell azért, hogy ez még el fog tartani egy darabig. Ennek megvan a dramaturgiája, és ilyen szempontból szerintem a várható reakciók is érkeztek. Voltak olyan országok, amelyek például ott a franciák és a németek, amelyben annyiban eltértek a többiektől, hogy ők nettó befizetők, mégis készek több pénzt betenni a rendszerbe. Tehát ők az Európai Bizottság javaslatához pozitívabban viszonyultak. A néhány nettó befizető ország, Hollandia, Dánia, Svédország, Finnország és Ausztria pozíciója keménynek, egyelőre halíthatatlanak tűnik, de nyilvánvalóan az idő múlásával puhulni fog, viszont azt látható, hogy nem akarnak kétszer fizetni, hiszen egyfelől többet befizetést kér az Európai Bizottság az új feladatokra, viszont egy országgal kevesebb, tehát kisebb Európai Unióra, másfelől őket érinteni, vagy sújtana leginkább az a változás, ami a költségvetésnek a bevételi oldalán van, és ugye arról vonatkozik, hogy ha a britek kilépnek, akkor a brit visszatérítés, ez a híres költségvetési visszatérítés, amit még Margaret Thatcher harcolt ki, és okafogyottá válik, és viszont ezekre a visszatérítésre ezek az országok kaptak azért, hogy enyhítsék számukra a nettó befizetési pozíciójukat, ezért kaptak mindenféle visszatérítést. Ezt viszont ki akarja vezetni az Európai Bizottság. Nos, számukra nem áll össze a kép, hogy egyrészt többet kéne befizetniük, másrészt a kedvezményeket, amit az eddigi befizetéseknél kaptak, azt arról is le kéne mondaniuk.
Tehát több nyugat-európai ország, bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, azt vetette fel, hogy ha már Nagy-Britániánál is a nettó befizetőknél tartunk, hogy az Egyesült Királyság kilépése az ok lehetett arra, vagy indok lehetne arra, hogy átalakítják ezt az egész keretköltségvetést, ami ugye 2021. január 1-től hat. Ezt megtette az Európai Bizottság, hogy látod?
A bizottság megtette, igen, hiszen a Brexit maga, ugye ezt sokat beszéltünk már róla, hogy azzal, hogy egy nettó kedvezmény, egy nettó befizető ország, Nagy-Britannia kilép a rendszerből, ugye ezzel gyakorlatilag egy olyan 12 évente éves alapon 12-14 milliárdos kézav lyuk keletkezik, amit be kellene tömni annak érdekében, ugye, hogy a pénzüknél legyenek a tagállamok. Tehát ezt gyakorlatilag ez azt is jelenti, hogy ez egy minden korábbinál nagyobb érvágás jelent a költségvetésre, ami azt is jelenti tulajdonképpen, hogy körül kell nézni, hol lehet megtakarításokat elérni. Látjuk, hogy a kohéziós és a közös agrárpolitikai büdzsé, ez már egy struktúraváltás, tulajdonképpen a hagyományos kiadási tételeknél egy vágást javasol az Európai Bizottság, miközben átstruktúrálna a kiadásokat olyan új területekre, új politikai prioritásokra, mint a kutatás, innováció, hogy felpörgesse a versenyképességet, és közben a migráció, a terrorizmus elleni küzdelem, a külső határok védelme, a védelmi politika, a fiataloknak a szánt pénzek, tehát nagyon sok pénzt át kell struktúrálni. Igen, egy szóval azt lehet mondani, hogy a Brexit egy game changer, tehát gyakorlatilag új helyzetet teremtett.
Te is mondtad ugye, hogy nagyon megnyírbálják a regionális és közös agrárpénzeket. Ezt sok tagállam fel is rótta kifogásként. Lehet orvosolni ezeket az aggodalmakat Brüsszel részéről? Hogy látod?
Én úgy gondolom, hogy azért csinyán kell bánnunk a minősítésekkel. Ugye több ország természetesen, érthetően igyekezett egy kicsit szerintem dramatizálni a helyzetet. Ugye ez főleg a közép- és kelet-európaiakra vonatkozott, hogy az ő számításaik arra alapulnak, hogy itt nagyobb lesz a vágás, mint az Európai Bizottság bemondott, hiszen a bizottság valóban négy értéken, tehát nominál értéken számolt, és ott 7-5%-os, tehát viszonylag mélységesnek tűnő vágáson van. Szóval a bizottság azt állítja, hogy ez gyakorlatilag anélkül sikerülne ezt a igazából ezt megoldani, hogy sérülnének ennek a politikáknak a hatékonyság és az alapelvei. Ezzel vitába szállnak a többiek, mert azt mondják, hogy reál értéken, valós értéken, és ezt a bizottság is elismeri egyébként valahol, ennél nagyobb 10% fölötti lesz a vágás. Akkor már pedig kisebb a torta, viszont még azt nem tudjuk igazából, hogy ez konkrétan az, hogy kisebb a torta, ez mit fog jelenteni. Kinek kell majd több pénznek pócsit mondani. Ugye ráadásul nehezíti a egyébként tudjuk, hogy ezt hamarosan 2-3 héten belül kiderülni, hogy az Európai Bizottság leteszi az asztalra a konkrét ágazati javaslatokat, a kohéziós politikára, a közös agrárpolitikára is. De azért azt hozzá kell tenni ehhez, hogy a bizottság igyekezett megoldani egy olyan módszerrel az egészet, amiben valóban vágnak ezekből a politikákból, de közben azért több befizetésekre is szükség van. Ugye erre mondta azt több felszólaló is a miniszteri vitán, hogy a bizottság megpróbált tenni most, ez a kör négyszögesítése gyakorlatilag, szinte egy lehetetlen próbálkozás arra, hogy minden tagállamot kielégítsenek. Ettől függetlenül mindig így történik egyébként, a végén úgyis meg kell születni az alkunak, csak az a lényeg, hogy ne legyenek ennek az alkunak olyan nagy vesztesei igazából. Van egy ilyen kiegyenlítő rendszer, én úgy gondolom, hogy ez valószínűleg működni fog majd a tagállamok alkuiban is.
Zoli, hogy fogadták a tagországok az új célokat, ugye az innovációt, a fiatalok támogatását és a védelempolitikát, a közös határőrizetet, a határok megvédését és talán a Schengen megőrzését?
Na ez az, amiben nem volt egyszerűen vita, tehát konszenzus van arról, de mindenki, de kivétel nélkül mindenki támogatja azt, hogy az új prioritásokra pénzt kell adni és több pénzt kell adni. A kérdés az, amiben eltérnek a vélemények, hogy ez a pénz miből származom. Ugye a magyar álláspont például az, hogy nem kell feltétlenül versenyeztetni a régi és az új kiadásokat, prioritásokat. Magyarán maradjon meg a szinten a közös agrárpolitika és a kohéziós politika, és az új prioritásokra, ezekre az új által is felsorolt új területekre, mert nem feltétlenül csak új területek, csak új kihívások, mondjuk így, azokra plusz pénzeket kell berakni a rendszerbe. Ehhez képest a nettófizetők azt mondják, hogy na, ez nem úgy működik, először vágjunk meg, takarítsunk meg pénzt a másik kiadásokon, hiszen ez így szokott általában lenni egy költségvetés elkészítésekor is, hogyha valóban több pénz kell, akkor elveszik más területekről. Na itt folyik igazából a vita, hogy honnan legyen a pénz megtakarításból, vagy többletbefizetésből ehhez.
Korábbi adásokban már beszéltünk a jogállami kritériumokról. Hogyan reagáltak erre az új aspektusra a tagországok?
Itt sem volt meglepetés. Talán esetleg az, hogy 7-8 küldöttség is konkrétan, tehát tagállam is konkrétan megdicsérte az Európai Bizottságot, barackolt nyomott a bizottság fejére, azért, mert egy ilyen jogállami kritériumrendszert javasolt, egy olyan feltételességet javasolt, tehát ezek az országok látványosan lecsatlakoztak az Európai Bizottság javaslata mellett, miközben én úgy számoltam ki, hogy 3 visegrádi ország a 4 közül, a szlovákok erről nem beszéltek, nem említett szót, nem tett szót külön, nem említést pontosan erről a szlovák miniszter, viszont Magyarország, Csehország és Lengyelország komoly aggályokat fogalmazott meg. Magyar részről a bizottsági javaslatnak a jogalapjával nem értenek egyet, tehát ez látható, ez volt talán tulajdonképpen a legsúlyosabb, legkomolyabb ellenvetés. A lengyelek és a csehek nem vitatták egy ilyen jogállamiság kritériumnak feltétlenül az alapjait, de azt mondták, hogy a módja az egésznek, ahol az például, hogy az Európai Bizottságnak ebben elég jelentős számottevő jogkörei lennének ennek a kezdeményező növekedésének, vagy a pénzek felfüggesztésének, kifizetések felfüggesztésének, vagy csökkentésénél, hogy ezek szerintük már ott súrolják a határokat, és egyébként is vannak más olyan eszközök, amiket a szerződés rögzít, és a jogállami probléma kezelésére hivatottak, ugye, hogy csak egyet említsek, ez a hetedik cikk szerinti eljárás, ugye, amiről már szerintem fél Magyarország is tud.
Gyévai Zoltánt, a Brux Info főszerkesztőjét hallották. A hírek után folytatódik a brüsszeli hét.